Sziasztok, ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastja, mi pedig az Egyforma vagyunk, ahogy megszokhattátok velem Áronnal, de hát itt van velem állandó beszélgető társam is, Betty is. Szervusz, Betty!
Sziasztok!
Hát a São Paulo-i nagydíj ismét egy ugye sprintfutamos hétvégét hozott, a vártnál nagyobb izgalmakkal. Szerintem abban így a műsor legelején egyetértünk, hogy Lewis Hamilton élete egyik, ha nem a legfantasztikusabb verseny hétvégéjét teljesítette, büntetés ide vagy oda. A világbajnokság még mindig nyitott, bármikor fordult a kocka, elemezzük ki ezt a nagyon jó São Paulo-i versenyt.
Hát Áron, szerintem kezdjük is az időmérővel, mert én úgy gondolom, hogy a sprintfutamos hétvégéken a szabad edzések teljesen feleslegessé váltak, tehát hogy semmit nem tudunk azokból leszűrni, az 100%, tehát ami mérvadó, az már pénteken ugye rögtön ugye belevágunk a közepébe, az pedig az időmérő edzés, ami ugye a sprintfutamnak hozza a végeredményét. Itt azt láthattuk, hogy abszolút Mercedes dominancia van, Hamilton megnyerte ugye az időmérőt, méghozzá 4/10 vert Verstappenre, viszont diszkvalifikálták, az FIA ugye diszkvalifikálta Lewis Hamiltont, illetve volt még egy eset, Verstappen Vettel-szerű kémkedést hajtott végre Hamilton autóján, úgyhogy ismertetnéd ezt a két esetet, Léci?
Hát igazság szerint nekem még a mai napig az egyik legkomikusabb jelenet, tehát mind a mellett, hogy egyébként a Mercedes hiába pattog. Most igazság szerint ugye Hamilton, tegyük hozzá, az egész hétvégén egy másik ligában autózott, tehát ezt nem tudom, ezt tényleg honnan varázsolta elő, de akkor tényleg maradjunk még a szombatnál. Hát annyi történt, hogy a nyilván a DRS-nek a nyitási arányának is van egy bizonyos technikai regulában megszabott mérték, hogy mennyire lehet ugye nyitva ez a hátsó szárny, és a Mercedesnél egy egészen pici minimális eltérés volt, ilyen 2/10 vagy 100 milliméter, tehát iszonyatosan picike, tehát szemmel felfoghatatlan, és emiatt megbüntették ugye Hamilton, tehát figyelj, a szabály, a Mercedes ezért megbüntették, Hamilton bukta a sprintkvalifikációs idejével, hát az időmérős első helyét, és mehetett ugye a sprintfutamon a mezőny végére, és onnan kellett neki durálnia magát. Ráadásul ugye Sánta tesszük, itt van egy púp, még ugye neki volt egy 5 rajt helyes büntetése is, mert megint egy belső égésű motort kellett cserélni a Mercedesben, de ez ugye a vasárnapi főfutamra volt érvényes. És akkor utána, amikor már a Red Bull elkönyvelte ezt a kis minimálisnak mondható előnyt, akkor a drága Verstappen fogta magát, és a sprint kvalifikáció, illetve az időmérőedzésnek, a péntek időmérőedzés után hozzányúlt Hamilton autójához. De ez egy ilyen icike-picike érintés volt egyébként, hogy ő is megnézze, gondolom, ezt a kérdéses szárnyat. Egyébként nem tudom, hogy tudatában volt-e a Mercedesnek a idézőjelbe vett csalásába, mondjuk úgy. Ide, tehát Verstappenhez hozzányúlt, amit a szabályok ugye tiltanak, mert az autók ekkor azonnal az időmérő után parkfermi szabály alatt vannak, tehát csak is arra jogosult személyek nyúlhatnak hozzá az autóhoz, elsősorban gondolom a csapatnak a szerelői. De egyébként is ezt már többször lehetett ilyet látni, hogy mondjuk Vettel is úgy megnézegette, de Vettel inkább azért tényleg a futamok után, amikor már ez lehetséges. Na mindegy. És hát Verstappenre meg kiszabtak egy, hát én átszámoltam, ugye 50 000 eurós pénzbüntetéssel ezt megúszta, ami kiszámoltam, a nagyjából 18 millió forintos összeg volt, tehát azt mondta Verstappen, hogy reméli, hogy az FIA-nak a tagjai jót vacsoráznak majd ebből a pénzből, és valami jó italt is esetleg tudnak elé vásárolni. Szóval ez volt a szombati esemény, tehát mint két rossz diák, hogyha így most lesarkítom, nagyon, egyébként nekem nagyon poénos jelenet volt ez, és ez is mutatja azt, hogy ez a világbajnokság, ez tényleg annyira különleges, hogy nem csak az, hogy a versenyek izgalmasak, nem csak az, hogy két iszonyatosan Isten adta tehetség, ős tehetség megy a világbajnoki címért, hanem még ilyen extra fűszerek is vannak ebben az évben, tehát ez egészen fantasztikus. És hát utána ugye jött is az a sprintfutam, ugye ez a 100 kilométeres sprintfutam, ami hát őszintén szólva, de ezt beszéltük is, hogy ebben a formában teljesen felesleges megrendezni, mert megint azt láttuk, hogy nagyon akció nem történt, most nyilván Hamilton előre tört az utolsó helyről szépen az 5. helyig, de most nem, nyilván most sokan lehúrognak, hogy hát megint űrhajózom azt az autót, valóban, tehát az autó az sokkal jobb volt az összes többinél, nyilván ehhez kellett Hamiltonnak is a tehetsége, ezt nem tagadom, de tekintve azt, hogy a brazil pályának is a karakterisztikája olyan, hogy a DRS rengeteget számít, nagyon sok ilyen autópályás kikerülős előzése volt megint Hamiltonnak, mindegy, ettől függetlenül szépen felküzdötte magát, de nem, tehát ez se volt szerintem valós izgalom. Tehát jó, hogy próbálnak tényleg valamit a döntéshozók kitalálni, hogy hogyan lehetne a pénteki meg a szombati nap kicsikét változatosabb vagy izgalmasabb. Legalább elindultak egy irányba, ez szerintem ez ilyen szempontból zsákutca, de hát majd aztán később tényleg meglátjuk, hogy majd mi történik.
Ugye érdekes ez a sprint kvalifikációs lebonyolítás, mert ugye azt tudjuk, hogy jövőre legalább 6-ot terveznek belőle, úgyhogy hát nem tudom ebből mi fog megvalósulni, de valóban nem azt látjuk, amit úgy elképzelnénk, hogy itt mindenki bevállalós és megy a pontokért, küzd az első három helyért, mert ugye csekély pontokat osztanak, ezért ez a 3-2-1
pont kiosztás.
Igen, igen.
Tehát ugye ezt lehetett látni, és ugye egy picit még foglalkozva a sprint után, hogy a rajtnál Bottas egyébként dicsérjük meg, mert nagyon jót rajtolt, tehát simán Verstappen elé bejött. És onnantól kezdve lehetett látni, hogy Verstappen ugyan utolérte Bottas, ugye Sainz is lerajtolta a hollandot, de utána semmi akciót nem hajtott végre. Most lehet azt mondani, hogy lehet, hogy a gumival se bírta volna Bottas ellen, de én szerintem inkább úgy volt Verstappen, hogy ezt a vasat nem akarja összetörni, meg megkockáztatni. Volt neki elég baja idén a Mercedes-ekkel akció közben. Ugye szerintem inkább úgy volt fel, hogy majd a versenyen a második helyről lerajtolja a fint, és lőn.
Bizony, de én ezzel azt is láttam, hogy most oké, hogy a Mercedes előnyben volt, viszont jogosan, tehát a gumikat is sokkal jobban kezelték, tehát lágy keverékeken azért végig tudtak menni, ugye ezt a 24 kört, ezt teljesen jól menedzselt a Valtteri Bottas az élen, ugye a Red Bull hát közelébe került, de Verstappen ugye konkrét előzési pozícióban nem tudott hozzá kerülni. Most az, hogy akarta kockáztatni vagy sem, én azt gondolom, hogy inkább a biztosra ment a Red Bull, viszont a fő futamon is hasonló helyzetet láthattunk, hogy ott igazából nem igazán tudott közel férkőzni Verstappen ugye a győzelemre.
Hát igen, szerintem ugorjunk is át a főversenyre, mert mondom, ez a sprint futam, ettől én megmondom őszintén, ha hülyét kapok, mert egyszerűen brutál unalmas. Tehát a rajt az nyilván, de hát az mindig izgalmas, tehát azon kívül tényleg sok izgalom nem történt a pályán. Nem úgy vasárnap, hiszen ott éppen fordított volt a felállás, itt most Verstappen rajtolta le Bottast, ellentmondás nem tűrően, illetve hát Hamilton is hamar elkezdte a felzárkózást a tizedik helyről, és hát szerintem itt érdemes kicsikét még kitekinteni a középmezőnyre, hiszen egyik utolsó nagy díján állt rajthoz Giovinazzi, aki ugye az Alfa Romeo jelenlegi olasz pilótája, és nagyon sok esetben már lehetett ugye hallani azt, voltak jelek, tehát az, hogy Giovinazzi folyton a csapatot bírálta az utóbbi hetekben, engem arra engedett következtetni, hogy hiába az olasz szál, nem fog ő feltétlenül a Form 1-ben maradni, és hát pont adásunknak a felvételének a napján jött ugye a bejelentés, hogy Huang Zhu fogja majd váltani az olaszt az Alfa Romeo-nál, aki Bottas csapattársa lesz majd. Érdekes egyébként a srác, nem tudom, hogy mit tudsz róla, Betty, de azért nem egy nyeretlen 2 éves a fiú.
Így van, ugye Forma 2-es második helyezett, illetve Forma 3-as bajnok, illetve az utóbbi 2 évben a Renault-nak volt a tesztpilótája. Ugyanígy bevetésre nem igazán került a srác, viszont úgy tudom, hogy 1-2 tesztnapot talán ő is vezetett, de igen, úgymond újonc lesz, tehát teljesen.
Így van, illetve jelenleg is a Forma 2-es bajnokságban a második helyen áll, tehát még abszolút, még akár bajnokként is megérkezhet a Forma 1-be, úgyhogy lehet nyilván azt rá mondani, hogy Giovinazzi rögtön ezt is mondta a sajtóban, hogy hát a pénzzel nem tud nagyon mit kezdeni, utalva ezzel arra, hogy a Huang Zhu mögött nem csak pénz, hanem konkrétan a világgazdaság vezető hatalma is ott áll kis túlzással, tehát nyilván óriási tőke jön majd Kínából az Alfa Romeo-hoz. Lehet, hogy át is fogják őket nevezni, tudod, ilyen kínai megoldás, Alfa Romeo, vagy nem tudom, vagy a kínai koppincs, hogy ilyen nagyon-nagyon csúnyát mondjak szegényekről. De nem egy viccet félretéve, egyébként tényleg a srác Huang Zhu nem egy ügyetlen versenyző. Kíváncsi leszek, tehát első kínai versenyző lesz majd a Forma 1-ben. Milyen furcsa, hogy lesz egy japán is, meg egy kínai is, és akkor most nem mondom tovább a mondókát velük kapcsolatban. Ilyen még nem volt, és ez tök jó. Tehát tök jó, hogy az ázsiai vonal is ennyire erősödik a Forma 1-ben. Most nyilván nem tudnod a legélesebb kés a fiókban, hogyha japán versenyzőkről beszélünk, de ez akkor is egy tök üdvözítő dolog. Úgyhogy tényleg kíváncsi leszek, hogy Huang Zhu mire lesz majd képes. De akkor tényleg kanyarodjunk vissza még a versenyre, ami ugye, hát, ugye az történt, hogy Verstappen remek rajtot fogott, lerajtolt a Bottast, aki innentől kezdve, hát hogy mondjam, kicsit kellemetlen időszakokat élt meg a rajt után, Hamilton ugye elkezdett föltörni, és emlékszel, hogy már kb. A futam, amikor bejött azt hiszem az első safety car, igen, a törmelék miatt, a biztonsági autó, és akkor is van, hogy a Hamilton már akkor szerintem megelőzte, elengedte őt Bottas, és már a harmadik helyen volt, és mondtam, hogy hűha, ez komoly verseny lesz innentől kezdve, ez nagyon nincsen lefutva.
Nagyon durva volt, én azon lepődtem meg, mert ugye te írtad ugye az élő közvetítést, én pedig az összefoglalót az Indexen, azon lepődtem meg, hogy a harmadik körbe már Sainzot megelőzve az ötödik helyen volt, és akkor körülbelül így végig gázolt az egész mezőnyön. Egyébként én kötöttem egy fogadást így a futam előtt, hogy ki fog nyerni, és megnyertem. Tehát így nagyon, nagyon azt éreztem, hogy ez igazán Hamilton hétvégéje, és pont azért, mert ezekben a nehezített helyzetekben, a büntetésekkel együtt, ilyen nehezített körülmények között Lewis Hamilton valahogy mindig helyt áll. Tehát én azt látom, hogy ő az a pilóta, akire, hogyha rádobnak akárhány büntetést, ő annál erősebb lesz, és ez is megmutatja, hogy ő tényleg egy világklasszis, tehát ez a hét bajnoki cím, hét világbajnoki cím, ez nem a semmiből jött, tehát én már nem igazán tudom megkézni Lewis Hamiltont, mert ő tényleg a Forma 1 történelmének top pilótája, az egyik legnagyobbja.
Igen, és hogy annyiszor vethettük már össze, most kivel vessük össze nyilván a csapattársával, hogy például Bottast egy ilyen szitu úgy kizökkentett volna, hogy szerintem nem is hallunk róla a verseny alatt. Abszolút, tehát beragad, mint ugye legutóbb, ugye Ricardo McLarenje mögé ragad be Mexikóban. Nyilván ez teljesen más pálya, nehezebb is előzni, de Hamilton, igen, amit pont mond, ez annyira egyetértek, hogy minél többet büntetek, én annál keményebb leszek. Tehát, hogy ő annál inkább fölveszi a kesztyűt, és tegyük hozzá, nyilván az autó is borzasztóan jól ment, pedig érdekesen Brazíliát nagyon sok pálya van, amit Hamilton kedvel, illetve azt lehet mondani, hogy erős rajta, például ugye a Hungaroring vagy mondjuk Kanada, de Brazíliában eddig ezt a futamot nem számít, hogy csak kétszer tudott nyerni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon sima, nem is sima, de azért Red Bull győzelem lesz Brazíliában, de ez már annyiszor megdőlt idén, tehát mondtuk ugye Amerikáról, hogy sima Mercedes pálya, nem az lett végül, Törökországra mondtuk Mercedes pálya, hát végül ugye az lett Bottas révén, de azért ott a Red Bull sokkal közelebb volt hozzájuk, mint gondoltuk, így nyers tempóban, nyilván azért az eső is bekavart, tehát mindenféle korábbi években felállított elmélet megdőlt, hogy ez ilyen pálya, ez olyan pálya, ez nekik kedvez, egyáltalán nem így van, úgyhogy tényleg minden pálya egy zsákba macska, például Katart sem lehet megtippelni, hogy ott tényleg ki lesz majd előnyben, viszont Hamilton valami tanári volt, tehát én az összes versenyét láttam, és őszintén szóval ilyen brutális felzárkózásra, nyilván voltak neki, akár hogyha mondjuk a néhány évvel ezelőtti német nagydíjat mondjuk, amikor ugye Vettel neki ment a falnak a stadion részen, a Hockenheimi pályán, ahol tulajdonképpen fordulópontjához ért a 2018-as világbajnoki cím, és ott is ugye nagyon vesztett helyzetből tudott följönni, de ott ugye volt eső is, tehát ott nagyon sok olyan körülmény volt, ami őt tudta segíteni. Ezúttal viszont nem volt, és tényleg egészen hihetetlen volt. És amikor már ugye ott volt Verstappen mögött a kiállásoknál, és hogy mondták a Red Bull, a Mercedesnek, hogy hát ugye Hamilton bírálta a csapatot, hogy miért most hoztatok ki, és ott azt lehetett hinni, hogy na hát ezt a Red Bull talán már behúzza, és akkor mire ez az okfejtés nem ment, már megint ott volt Verstappen mögött, majdnem DRS nyitási távolság volt. Tehát, hogy, és akkor utána ugye, hát akkor beszélgessünk erről a csatáról, mert szerintem fantasztikus volt, de azért Verstappen is azt hiszem, hogy most egy kicsikét most már túlment azon a bizonyos határon, mondjuk úgy.
Túlment egy határon méghozzá a 48. körben, tehát konkrét előzési kísérlet volt ugye Hamilton részéről, és az egy sikeres előzésnek bizonyult, viszont Verstappen szerintem, az én meglátásom szerint, persze a Nemzetközi Automobil Szövetség ezt máshogy látta, és még vizsgálat alá sem vonta az esetet, ugye túl későn fékezett Verstappen, és ezzel ugye Lewis Hamiltont arra kényszerítette, hogy a pályát elhagyja, és így tudta visszavenni a pozícióját. Hát ugye jött a Red Bullnak a megmentő szava, és Michael Mazeyt ugye telefonon, csapatrádión keresztül megkérték, hogy na hát azért hagyjuk már versenyezni a srácokat, és akkor ez dőljön el a pályán, és akkor a Mázi mondta, hogy persze, persze, még nem vizsgáljuk, csak nézzük, és valóban nem vizsgálták az esetet, most ugye fellebbezett ugye ez ellen a Mercedes, és valóban kéri az újra kivizsgálását ennek a megmozdulásnak. Te amúgy ezt hogy láttad, vagy én láttam ezt csak ilyen Hamilton szemszögből?
Nem, én is azt mondom egyébként, most Verstappen azt hiszem, hogy, és ezt Hamilton korábban is mondta, hogy csak rajta múlik az, hogy nem ütköznek össze, mármint hogy Hamiltonon, és most is azt éreztem, hogy ha Hamilton itt nem nyit a kormányon, akkor ezek megint összeütköznek. Tehát én azt hiszem észre, hogy Verstappen úgy van vele, hogy ha megelőzöl, akkor én magammal rántalak téged. Tehát, hogy te itt nem fogsz elmenni mellettem, és ugye Bottaszt is kőkeményen leszorította a rajta, én azt hittem ott is, hogy össze fognak ütközni. Tehát kicsit Verstappenben azt érzem, hogy kicsikét túl sok kockázatot vállal. Tehát itt is gondolhatta volna azt, például mondjuk egy Fernando Alonso, vagy egy Alain Prost azt csinálta volna, szerintem, hogy simán elengedi Hamiltont, menjél öcsém, így is van pont előnyöm gazdagon, én most itt behozom ezt az autót a második helyen, nem töröm össze magamat, szerzek jó kis pontokat, te meg minimálisan tudsz hozzám közeledni, a következő versenyen meg majd elgyepállak. És Verstappenben ez nincs meg, hanem annyira ragaszkodik a pályán való pozíciójához. Nyilván egyik világbajnok sem volt aztán ugye egyöntő formában, tehát ugye Senna, Prost, Lauda, hadd ne soroljam, mindenki tök más karakter volt. De én azt vettem észre, hogy ahányszor ugye Hamilton próbálkozott, ott mindig ütközés volt. Nem feltétlenül nyilván mindig Verstappen hibája volt, mert voltak ebben azért Hamilton, olyan esetek, ami inkább Hamilton sara volt, vagy éppen versenybaleset, de valahogy éreztem, és ezt beszéltük is, tudod, hogy ezek ütközni fognak, és tessék, majdnem ütköztek, hát ugye a pályát elhagyták, mondták is a versenyzők, hogy nagyon egyszerű, rakjanak oda kavicságyat, egyik autó se jött volna ki onnan, az biztos. Úgyhogy, hát egyébként ez az FIA, ez egy vicc, tehát az a határozottság, az, ami Maisie-nek a hangján volt, ez a of course, Jézus Isten, és ő a, Jézusom, ez a versenyigazgató.
Igen.
Tehát ez annyira sok mindent elmond az FIA-ra, hogy azt se tudják, hogy micsoda, nem volt meg a felvételük, ami alapján meg tudják hozni a döntést, egyik napok múlva került elő az a felvétel, hát ez egy vicc, tehát komolyan mondom, tehát Jézusom, tehát hogyha a világbajnoki harc fantasztikus, akkor az FIA az a bizonyos állatnak a feneke alatt van. Tehát egyszerűen egy vicc kategória a legfelsőbb irányítása a Forma 1-nek. Na mindegy, ne is beszéljünk róla, mert csak felhúznak. Jó,
és
hogy egyébként
vicces,
nem vasárnap
tettük
fel ezt az adást, vagy hétfőn, mert egyszerűen hihetetlen.
Hogy Mázi ugye azt mondta, hogy nem adták ki nekik a felvételt. Na már, hogyha az FIA-nak nem adják ki a felvételt, akkor kinek adják ki? Tehát, hogy én hát, nem hiszem el, hogy az FIA az a szerv, aki... tehát, hogy így, akinek nem adják oda. Tehát szerintem egy szóba került, tehát konkrétan ez egy vicc volt.
Hát minden, ez egy nagyon érdekes eset volt, nem az első, szerintem nem az utolsó az FIA-től az idei évben. És hát ugye, akkor térjünk még rá egy kicsit Hamiltonra, aki tényleg a következő előzési kísérletnél már nagyon simán ott hagyta fel, szépen, ott már nem tudott vitatkozni ellene a holland srác, és hát onnantól nem volt kérdés. Tehát Hamilton ezt úgy húzta be ezt a versenyt, hogy egyszerűen érinthetetlen volt. Ha rajtolhatott ő a 10. helyről, lehet, hogy az utolsóról is indulhatott volna. Ez az autó, ez ma teljesen más ligában autózott a brit kezei között, és teljesen megérdemelten nyert, és én szerintem ő most ragadta meg azt az utolsó szalmaszálat, hogy visszajön ebbe a világbajnoki küzdelembe, hiszen hogyha tegyük fel, hogy amikor Verstappen győzött volna, ugye 21 pontos volt az előnye, akkor azt még megfejeli, hogyha jól számolok most így hirtelen azt 7 ponttal, hogyha a leggyorsabb kört nem számoljuk, az van 28.3 futammal a vége előtt, ez több mint egy futamgyőzelem. Nem azt mondom, hogy eldőlt volna, mert nyilván technikai sportról beszélünk, de nagyot billent volna Verstappen oldalára ez a dolog. Így viszont nagyon nyitott, tehát 14.3 futam. Ugye nyilván már több szakértő elmondta, hogy az lenne a legjobb, hogyha a következő két futamot megnyerné a Hamilton. Verstappen lenne a második, a leggyorsabb köröket elviszik a szántsegédek Perez meg Bottas. És akkor úgy mehetnénk neki az újjáépített Abu Dhabi pályának, hogy egy 0-0-es mérkőzés állásról, tehát ugyanannyi ponttal lennének. Hát meglátjuk majd, hogy mi lesz majd, főleg, hogy ugye Katarba megyünk, ahol a Forma 1 még nem járt, MotoGP versenyek rendszeresen vannak rajta, azt mondják róla így a szakértők, hogy a Mercedesnek ott talán ekkora előnye azért nem lesz, és ami még érdekesebb, nem tudom ez még mennyire szájkarate, ugye a Red Bull is azt mondja, már negatív szájkarate, hogy egyszerűen a Red Bullosok meg nem tudunk mit kezdeni a Mercedes sebességével, tehát a motorral már megint valami olyat bűvészkedtek, hogy hihetetlen, és a Mercedes meg mondja, hogy nyugodtan nézzék át az autót az FIA ellenőre, nem fognak találni semmit, mi ilyen gyorsak vagyunk. Tehát, hogy most tényleg, hogyha azt mondtuk mondjuk Mexikó után, hogy a Mercedesnél van egy kis kapkodás, egy kis idegesség, akkor most talán a Red Bull oldalán pattog ilyen szempontból a labda, de itt egyébként beszéljünk meg kicsikét Toto Wolffról. Neked nem sok már egy picikét az az ember?
Hát kicsit sok, igen,
Fú.
de ő egy ilyen tipikus főnök alkat, tehát ő egy ilyen motivátor. Tehát egy ilyen vezető alkat, viszont most már olyan szinten van, hogy, és már ezt így vicces így kimondani, vagy nem is tudom, ezt így most kimondtam ebben a podcastra, de hogy ő a gazda, és ugye vannak a kutyái. Tehát így most meg konkrétan ide jutottunk, hogy azért Toto Wolff felvette ezt a gazda szerepet, hogy akkor erősen dominál a csapaton belül, nagyon durván.
Hát most már néha úgy is beszél egyébként, tehát így akár Bottasszal vagy Hamiltonnak is azért oda tud nézni a körmére érdekes módon. Meg ez a kamerában mutogatunk, tehát tényleg most már ott járnak a csapatvezetők, hogy kb. Ők így, mint a hisztis gyerekek egymást is szapulják a versenyzők, meg elbocsimják, csak versenyzünk, mi tesszük a dolgunkat. Tehát, hogy kicsikét több tisztelet lehetne szerintem a két csapatvezető felé. Ez nyilván most ez a show-nak jót tesz, meg Hollywood, meg amit akartok, meg amerikai tulajdonos, meg stb.
Uh-huh.
Csak olyan visszás, hogy jó van, gyerekek, hagyjátok már, mert annyira ciki.
De így a kamerában mondja, tehát így teljesen leolvasható volt, hogy mit mondott, és így, mondom, nem árok, olyan mondom, ez még úgy tinikként menő meg minden, de azért egy ilyen szinten már nem annyira...
Igen, tehát ez már kicsikét nálam is úgy sok volt, de hát mindegy. Ami viszont nem sok, az a Forma 1, hiszen abból sosem elég. És hát a hétvégén megint rendeznek egy versenyt, amit említhetünk, hogy Katarban fog rendezvúzni a Forma 1. Azért ez nagyon komoly, hogy Brazíliából most átrepülnek. Jó pár óra átállás, kis jetlag, és akkor utána versenyzünk. Hát nyilván az ő szervezetük ehhez hozzá van szokva, de azért ez kemény menet lesz majd, és akkor utána megy a mezőn Szaúd-Arábiába, egy olyan pályára, ami elméletileg, most rég olvastam róla, de még nincs is kész, tehát mondjuk az arab munkamorát ismerve az ember élet az nem fog számítani, hogy a pálya elkészüljön majd meglátjuk, és ezt aztán megjön a Budabi, úgyhogy most három nagyon komoly futamunk lesz majd itt a Közel-Keleten. Úgyhogy természetesen azok után is itt leszünk majd, hogy megbeszéljük az adott futamokat Bettivel, akkor is tartsatok majd velünk. Ez volt a Bukótér az Index Formális podcastjának, brazíliai futamának a kibeszélése, illetve egész pontosan a São Paulo-i futamának a kibeszélése. Tartsatok velünk akkor tényleg a katari futam után is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!